hozzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai politikai életet egy szélsőségesen keresztényellenes liberális mainstream uralja, ami tovább növeli a magyar nemzeti kormány felelősségét az üldözött keresztények védelmében és segítésében, jelentette ki az üldözött keresztények helyzetével foglalkozó Red Wednesday rendezvényen Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, az emberiség jelenleg a válságok korában él, és Európa is közvetlenül szembesül a háborúk, a migráció, a terrorizmus veszélyével. Rámutatott, hogy a világ más pontjai ráadásul a keresztény közösségek egy jelentős része fizikai üldöztetésnek is ki van téve. Magyarországnak fontos partnere Tajföld és a dél-kelet-ázsiai térség, ezért a kormány támogatja az Európai Unió és a Tajföld közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötését, közölte Szijjártó Péter a Facebookon. A tárcavezető arról számolt be a táj kollégájával folytatott egyeztetését követően, hogy bár a dél-kelet-ázsiai országban az elmúlt időszakban több kormány és miniszterváltásra is sor került, a kétoldalú együttműködés intenzitása ettől nem csökkent. Rendre 6-700 millió dollár körül alakuló kereskedelmi forgalmunknak nagy lökést adna, ha végre létrejönne az említett szabadkereskedelmi megállapodás, szögezte le. Ursula von der Leyen megint plusz pénzt kér a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, ez azt jelenti, hogy a bizottság elnökasszonya nem kevesebbet kér, mint két év alatt még további 135 milliárd eurót. Ez az éves magyar gazdasági teljesítmény 65%-a, az összes magyar nyugdíjas 7 évnyi nyugdíja, az unió éves költségvetésének közel 3/4-e, tette hozzá. Ez több mint lehetetlen, ez már abszurd, jelentette ki a kormányfő. Románia vadászgépeket küldött a levegőbe, miután egy drón megsértette a légterét egy orosz támadás során az ukrán határmenti infrastruktúra ellen, közölt a Román Védelmi Minisztériumra hivatkozva a Reuters hírügynökség. Két megyében fedezékbe kellett vonulni. Az Ukrajnával 650 km hosszan határos Európai Uniós és NATO tagállam Románia területére többször is orosz drón töredékek hullottak, miközben Moszkva megtámadta az ukrán kikötői infrastruktúrát a Duna túloldalán. Lengyelország is légterzárat rendelt el ugyanekkor. A Fehérház és Moszkva titokban egy olyan javaslaton dolgozik, amely véget vetne Oroszország Ukrajna elleni háborújának, jelentette ki az Axios oknyomozó portál. Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselőre hivatkozva azt írták, Steve Witkoff amerikai külön megbízott és Kirill Dmitriev orosz megbízott részletesen megvitatták a 28 pontból álló béketervet. Utóbbi optimistán nyilatkozott a béke megállapodásról, mondván úgy érzik, az orosz álláspontot most valóban meghallják, ami korábban szerinte nem így volt. A titkos megállapodás állítólag Ukrajna békére, Európa biztonságára, biztonsági garanciákra, valamint az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolataira összpontosít Kijevvel és Moszkvával. Megjegyzik, egy budapesti békecsúcs továbbra sincs tervben. Törökországba utazott az ukrán elnök a béketárgyalások újraindítása érdekében. Volodymyr Zelenszky a Telegramon bejelentette, a hadifoglyok cseréjére törekszik. Moszkva nem küldött képviselőket, ugyanakkor Vlagyimir Putyin orosz elnök kész megvitatni az Egyesült Államokkal és Törökországgal a tárgyalások eredményét, reagált Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője. A gáz infrastruktúrát érintő orosz támadások miatt Ukrajna hosszú hónapok óta növeli az orosz gáz importját Magyarországon keresztül. Hazánk havonta körülbelül 300 millió köbméternyi mennyiséget exportál oda, az Okonomus gazdaságkutató alapítvány szerint. Olekszij Anton elemző az Inforádióban elmondta, a helyzet súlyosbodása elsősorban attól függ, hogy Oroszország mennyire növeli a támadások intenzitását a következő időszakban. A 10 éve meghirdetett vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében mostanra csak nem 200 milliárd forintnyi beruházás jött létre a helyi magyarság támogatása érdekében, ismertette Magyar Levente. A Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon arról számolt be, erre azért lett szükség, mert a vajdasági magyarságot gazdaságilag, üzletileg, egzisztenciálisan meg kellett erősíteni. A hazai borvidékek közül a Tokaji a legnépszerűbb a magyarok körében, míg a második az Egri, a harmadik helyen pedig a Villányjel, derült ki a csodásmagyarország.hu online felméréséből, amely részleteit a Visit Hungary közölt az MT-vel. A válaszadók többségét elsősorban a természet közelsége és a kirándulási lehetőségek csábítják egy borvidékre, de sokakat vonzanak a kóstolók, pincelátogatások, valamint a wellness és gasztronómiai programok. Végül az időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, majd mindenütt megvastagszik a felhőzet, kisebb-nagyobb csapadék több helyen is előfordulhat. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -3 és -2, napközben 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Levél nővéremnek. Ez egy lemez cím, Cseh Tamás és Bereményi Géza dalait rögzítő lemeznek a címe. Cseh Tamásnak volt egy nővére, aki most Minden Szentek napján, életének 85. évében hunyt el. Nekem fogadott nővérem volt, évtizedekig szomszédok voltunk, és nehéz időkben pót anyukám volt Sárika. 2017-ben rögzítettem azt a beszélgetést, amelyet most szerkesztett formában adok közre, melyben gyermekkoráról, édesapjáról, a háborús front idején szerzett élményeiről beszél, valamint a Hangya Szövetkezetről, amelynek a tordasi mintafalujában édesapja vezető munkakört töltött be. Kedves Sárika, mi is volt ez a Hangya?
A Hangya az egy szövetkezeti hálózat, ami értékesítési és fogyasztási vonalon egyaránt működött. Tehát a falvakat, ugye Tordas mintafalu lett, Hangya szövetkezeti mintafalu, és volt ott még egy mintatelep, ahol végül is mi laktunk. Ennek volt az apu a vezetője. Nagyon fiatalon, tehát még 30 se volt, amikor már oda került Tordasra vezetőállásba.
Tordason volt egy ilyen mintafalu szövetkezet.
Igen.
A kommunistáknak miért lett ez útba? Ők is mindig szövetkezetet akartak csinálni, konkurenst láttak a Hangyában, mert ez egy igazi szövetkezet volt, nem egy olyan erőszakolt kolhozosítás, ugye? Talán, gondolom én.
Hát ez túl jól működött.
Tehát a tordasi Hangya mintafalu túl jól működött.
Hát én gondolom, hogy meg egyáltalán a Hangya. Hát gondold el, hogy először is fölmérték azt, hogy milyen körülmények közt él ott a lakosság. Erről született egy könyv, Tordas az a címe. Gyakorlatilag az apu írta az egyik Hangya vezetővel, de a Wünscher Frigyes, aki ennek az országos vezetője volt, ha jól tudom, neve alatt jelent meg.
Emléktáblája van a mi plébánia templomunkban, a Felső Krisztinavárosban, ő volt a képviselőtestületi elnök a 30-as, 40-es években.
A Wünscher Frigyes, igen. Na most ők először is fölmérték ott a terepet, hogy hogy élnek ott az emberek, milyen munkát végeznek, milyen növénytermelés, állattenyésztés, tehát alapanyagtermelés folyik, milyen az értékesítési lehetőség, hogy dolgozzák fel, stb., hogy étkeznek, hogy törődnek a született gyermekekkel, hogy iskolázódnak, tehát ezt először föltérképezték, és hát látszódott, hogy ugye nehéz körülmények között szegényesen és egyhangúan étkeztek, és zöldségtermesztés nem volt. Mondjuk meg volt az oka, mert rossz volt a föld, de hát ugye...
De szóval a lakosság, a szegény lakosság fölemelése volt a cél, megtanítani őket eladható dolgokat termelni, jól táplálkozni, tisztálkodni, ugye? Tehát egy olyan program volt, amely, hogyha nem jön a kommunizmus, akkor valószínű elterjedt a Magyarországon egy valóságos szövetkezet, mint ami Dániában, Hollandiában már régóta működött, és ennek volt a hangja, a magyarországi csírája.
Hát én nem tudom, mert már 100 évvel ezelőtt is volt hangja, sőt már Tordason akkor volt, de ilyen szervezetten akkor még nem foglalkoztak vele, ahhoz hát az kellett, hogy minden spektrumába nézzék át a falut, és változtassanak, amin kell, és amin lehet. Úgyhogy olyan, ugye a szokásos gabona, kukorica, krumpli, cukorrépa ezeken kívül, ugye, meg itt-ott egy-egy szőlő, nem volt jó gyümölcstermő se, szóval rossz volt a talaj, hát tulajdonképp azt már akkor, vagy 800 éve művelték azt a földet, vagy eleve olyan adottságok voltak, nem tudom, de az, ott kellett a talajművelés, akkor műtrágya, mert akkor még nem volt ördögtől való, hanem valamit kellett csinálni, és akkor zöldségtermesztést bevezetni. Aztán arra meg kellett, tehát ismeretterjesztő előadásokat kellett, aztán ugye a hangya az félig meddig nagyüzemileg vezette be mindjárt, ahol mi laktunk, az a mintatelep volt. A mintatelepen ott az istállózást, az állattartást, tehát annak volt a mintája, hogy például tenyészállatokat is tartottak, akkor silót csináltak, ami egy csomó anyag, ami azelőtt kidobásra került, mondjuk kukoricaszár, mikor letörték, vagy elégették, ha megszáradt, de abból silótakarmányt csináltak. Az iskolázásra is nagyon figyeltek. Egy akkora tornatermet építettek, egy ilyen Levente otthont, ugye hát akkor nem úttörő volt, Levente otthon, hogy én gimnazista koromban tudtam csak meg, hogy az mi. Mert egyszer apukát a Dalárdába addig kértem, amíg elvitt, és ott leültetett, és én ott végignéztem, hogy mi minden van. És 15 éves koromban, amikor Pestre kerültem egy nagyon jó gimnáziumba, akkor láttam, hogy ott is ugyanazok vannak, csak nem tudtam, hogy mik. Azok a tornaszerek. Aztán ilyen mindenféle dolgokra megtanították az asszonyokat. Például a kendert a vetéstől a szövésig, a kész szövött mintás termékig megtanították őket. Úgyhogy
tehát ez olyan gyönyörűen hangzik, hogy nem tartották meg ezt a szocialisták, vagy mi történt vagy a kommunista fordulat után? Ennek vége szakadt, nem?
Ennek vége szakadt. Hát azt tudjuk, ugye, hogy erőszakkal szakadt vége, mert se nem volt, mikor volt az a hírhet választás.
47-es, igen.
47-ben, akkor hát emlékszem, hogy úgy ment mindenki szavazni, hogy féltek. Senki a szomszédjának sem merte elmondani, hogy kire szavaz.
Erre emlékszel, vagy mesélték a szüleid?
Erre emlékszem. Hát akkor én már nagy voltam, már 7 éves voltam is. És akkor én is mentem velük, és ott tárgyalták, hogy kire, kisgazdára, kisgazdapártra, vagy a keresztény demokrata.
Igen, ez a Barankovics féle néppárt.
Igen. Igen, de szóba se jött, hogy a kommunistákra valaki is szavazna.
Mégis őt hozták ki győztesnek.
Azt nem tudom, hogy Tordason konkrétan ott hozták-e ki győztesnek, de tudjuk, hogy az országban mi történt. És
ez volt a kék cédulás választása.
Igen, a suttogás az ott is ment, hogy kék cédulával jöttek, autóval hozták meg, tehát nyilván megoldották, hogy...
Most hogy érintette ez a családotokat? Tehát mi történt édesapáddal, a családdal? Hogyha a hangyá nem kívánatos szervezetté vált.
A hangja az nem kívánatos, mert azt ők nem tudták volna fölülírni se szervezéssel, se észbelileg, semmiféle módon, amit akkor már a falu elért. Ugye akkor már a növénytermesztés az úgy, ahogy sinem volt, tehát sok mindent, többfélét termeltek, akkor azt bevették a szövetkezeti mintaboltba, ott meg lehetett venni. Akinek nem volt mondjuk ez meg az, akkor az ott megvette. Ott lehetett növényvédőszert, ott mindentől nem tudsz olyat mondani, amit ne árultak volna, minden volt.
Most ezzel csak lehúzták a rolót, vagy hogy ment ez? Tehát hogy emlékszel vissza, végülis édesapád kikerült, leváltották hangya éléről, vagy megszüntették a hangyát, vagy mi történt?
Ugye, ő nem a hangya élén volt, hanem a faluba volt. A
falu hangya.
Igen, tehát mint a falu, és mint a telepnek az élén volt. Ott képeztek is például szövetkezeti vezetőket, tehát a gyönyörű tanintézetet építettek.
Tehát leendő szövetkezet, tehát akart terjedni ez a mozgalom, és ott képezték a...
Ez már volt, nem az első volt az országban, az csak most nem olyan rég olvastam róla, hogy már volt. Sőt, a család, apuka családjának több tagja is dolgozott a hangyánál. Tehát ott a Tiszántúl.
Igen.
Tiszántúlon.
No, titeket hogy érintett, ami történt a családot?
Érintett, hogy ugye az apu fogságban volt, a fogság után kórházban volt.
Tehát a háború alatt hadi fogságba került.
Igen, az első nap, ahogy bevonultatták rögtön a Solti hídfőnél. Elfogták őket az oroszok, úgyhogy nem volt egy puskalövés se semmi. Nem tudom, kiszálltak a terült, fogalmam sincs, valahogy oda kerültek, vagy vonattal, és rögtön már le is voltak fogva. És akkor a fogságban ott halálos beteg volt.
Ki került az Oroszországba?
Ki, igen, Közép-Oroszországban volt. Atkarszk.
Tehát az még nem Szibéria talán,
nem,
de...
Az Uralon innen van, tehát elvben európai terület, igen. És akkor onnan, amikor visszajött, 32 kilóra lefogyva, de ő már a halottak közt is feküdt, csak mikor temetni akarták, akkor vették észre, hogy mintha élne. És akkor...
Hány év múlva tért vissza?
Szerintem egy éven belül került vissza, de nem tudom, ezt még nem tudtam összerakni. Igen. És akkor utána, amikor visszakerült, akkor mi már túl voltunk a pannonhalmi menekülésen, majd ezt elmondom, hogy az hogy ment, mert nem volt egyszerű, és akkor 32 kilóra le volt, hihetetlenül le volt romolva, de úgy, hogy anyuka nem ismerte meg, nem akarta elhinni.
Hogy ez a férje.
Csak igen, hogy a Feri, te vagy az a Feri, tényleg. És akkor mondta, hogy menjetek oda, ott van apuka, és oda mentem, és megfogtam a térdét, és hát csont, szóval, és csak úgy nézett olyan üres tekintettel, én nem is tudom, szóval olyan ijesztő is volt, de iszonyatosan szánalmas, szóval sajnálatra méltozva, nem is tudom azt mondani, hogy mit éreztem, csak az, hogy hát ő az apuka, de nem ilyen volt.
Neked még volt emléked róla, amikor bevonult katonának, de a